Mindenható Atyánk, hozzád jöttünk, hogy Te veled találkozhassunk, hogy Téged dicsérhessünk, hogy bátorítást kaphassunk tőled, és hogy korrigálhassd az életünket. Add, hogy ilyen figyelemmel lehessünk itt ezen az Isten tiszteleten, és így áld meg minket, kérlek. Ámen. Istenünk igéjét a Lukács evangéliuma első részének 5-től 25. versig terjedő szakaszából olvasom. Az ige szakasz elég hosszú, úgyhogy leülve hallgassuk meg. Lukács evangéliuma első rész 5-től 25. terjedő versekig. Herodesnek, Júda királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abiasz csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten, és az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy mikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokassága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz az ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent élettel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igaza lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz, miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyiknek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament, a napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek elől. Imádkozzunk! Atyám, köszönjük a Zakariás és az Erzsébet példáját, hogy bár volt egy fontos kérdésük, az életüknek talán a legfontosabb kérdése, hogy gyermekük lehessen, és ez nem lett, mégis fedhetetlenek voltak előtted, mégis hűségesek voltak hozzád, mégis igazak voltak, és betartották a te törvényeidet, sőt, még szolgáltak is neked. Kérlek, Uram, hogy tekints ránk most, azt hiszem, hogy mindannyiunknak van vagy ilyen meg nem válaszolt kérése, vagy kérdése, vagy betegsége, vagy szenvedése, vagy gyásza, vagy valami értetlenség. Add, hogy ez ne keserűséget okozzon, hanem mégis maradjon bizalmunk benned. És add, hogy örömmel tudjunk neked szolgálni. Add ezt a lelkületet, Uram, és add, hogy most tudjunk figyelni az igédre. Áld meg, kérlek, a ige hirdetőjét is, hogy tudja átadni a te üzenetedet. Ámen.
Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának első részében a 13-tól a 15-ig, a 18-tól a 20-ig terjedő versekben is a 80. versben a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. A megnevezett ige helyekről így szól hozzánk Istenünknek igéje. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Zakariás így szólt az angyalhoz, miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Kedves szeretett testvérek, nagyon sokat szeretünk mi tervezni emberek, hiszen olyan dolgok vannak bennünk elhelyezve a mi belső emberünkbe, amelyeket úgy tapasztalunk meg a mindennapokban, hogy vágyak, vágyakozások, elgondolások, amiből aztán lesz egy terv, amire lehet, hogy rá is tesszük az életünket, mert mindenképpen szeretnénk azt megvalósítani, mert tetszik nekünk, mert szeretnénk elérni, mert szeretnénk, hogyha megvalósulhatna az életünkbe. El kell, hogy gondoljuk azonban, hogy ha mi emberek tervezünk, mennyire inkább van a mi élő Istenünknek is terve, mégpedig nagyon hasznos terve. Onnan tudjuk, hogy Istennek van terve, kedves testvérek, hogy azt mondja Jeremiás próféta könyvében, a 29. fejezetben, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Csak én tudom, mi a tervem veletek. És amikor rátekintünk a teljes Szentírásra, akkor egy csodálatos terv az, ami felsejlik előttünk. Ha a teremtés történetébe odafigyelünk értő, halló lelki fülekkel, mit is mond ki Isten a teremtett világról, minden egyes teremtési nap végén, akkor azt halljuk, hogy íme igen jó. Vagyis Istennek egy jó terve volt, amikor megalkotta ezt a világot. Működőképes volt, azt jelenti Isten nyelvében, az ő nyelvezetében az, hogy jó. Működőképes, a célnak megfelelő. És hát kedves testvérek, nem csak az Istennek van terve, ami aztán majd meglátjuk Jézus Krisztusban megvalósulni, hogy ez egy üdvözítő, emberi életeket mentő terv, hanem van a sátánnak is egy terve. Annak pedig éppen az a célja, hogy az Istentől elfordítsa az embert, sőt, ha lehet, kivetkőztesse önmagából, szétzilálja, szétaprózza a személyiségét, az idegrendszerét, mindazt, amit Istentől kapott, ami a jó terv szerint működőképes lett volna. És nagyon jól tudjuk, hogy Éva ebbe a tervbe egy kicsit jobban belemélyett Ádámmal együtt, és gyakorlatilag összeroppant annak a tervnek a megvalósulása, amit Isten elkészített, de már ott, a bűneset után az Éden kertjében Isten tervezi az ember megmentését, üdvözítését. És láthatjuk azt, hogy amikor majd megnövekszik a bűn és az erőszakosság a földön, Istennek arra is volt terve, az özönvíz. Egy ember volt Noé, aki hitben járt, aki meghallotta az Isten igét, aki engedelmeskedni tudott neki, aki bízott az Isten tervében, az ő akaratába, annyira, hogy megépítette a bárkát, akkor is, amikor minden ellene szólt, hiszen a pusztában a sivatag kellős közepén kellett, hogy góferfából, és nem akár milyen méretű hajót építsen, egy hatalmas bárkát. Aztán mondhatnánk Ábrahámnak az életét is. Ábrahámról egész pontosan azt halljuk Mózes első könyve 12. fejezetében. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Milyen gyönyörű terv. Istennek ilyen csodálatos tervei vannak, mert Isten terve, Isten akarata, és ez nem más, mint Isten szeretete. És amikor Isten rátekint egy emberi életre, most Keszi Krisztinát fogom idézni, Biblia óránkon egyszer azt mondta, hogy úgy van ez. Isten rátekint egy emberi életre, látja, hogy mi van a szívében, a gondolataiban, és aztán a Szentlélek által kijelöli neki az utat, neked ezen az úton kell végigmenned, ahhoz, hogy megmenekülj. Kedves testvérek, hányszor vagyunk úgy, hogy nem tetszik az, amiben vagyunk, szeretnénk rajta változtatni. Az imáinknak a nagy része nem könyörgés a tervmódosításért. Uram, nem akarok beteg lenni tovább, kérlek, gyógyíts meg engem. Nem akarok többé keserűségbe és fájdalomban élni. Uram, védj ki engem ebből. És ezek nagyon hasznos imádságok. De kedves testvérek, Istennek van terve. Minden egyes ember életére nézve készített egy csodálatos tervet, és ezt látjuk megvalósulni az új szövetségnek az első lapjain, Mária és József életében is, akik terveztek. Mária, mint akinek jegyese volt József, egy boldog, megalapítandó családi élet előtt álltak, és láthatjuk azt, hogy megjelenik Gábriel angyal, és az Isten tervét hozza el Máriának. És mi azért szeretjük Máriát, és azért tiszteljük reformátusokként, mert kedves testvérek, ő hajlandó volt vágyainak, elképzeléseinek, terveinek a módosítására. Ki tudta mondani, hogy íme az Úr szolgáló leánya, Uram, legyen nekem a te beszéded szerint. És kedves testvérek, ezt megelőzően hallunk arról Lukács evangéliumában, hogy Zakariás és Erzsébet, akiknek a szívében ott volt az életüknek egyik legnagyobb terve, legnagyobb vágya, hogy ők egy boldog családot tudjanak alapítani, úgy tűnik, hogy lassan ez már a semmibe vész, ez a vágy, és bele is fáradnak abba, ami nincs. Nincs örömük, nincs gyermekük, nincs boldogságuk, csak szégyenük van, fájdalmuk. És ezért nagy dolog, hogy így is szolgálnak az Úrnak, hogy így is elkötelezettek az élő Isten szolgálata felé, hogy így is megtartják minden rendelkezését, és Zakariás éppen arra készül, hogy bemenjen a templomba, és bemutassa az egyik legszentebb áldozatot, az imádság áldozatát, az illatfüstölő áldozatot az Úr dicsőségére. De sokszor állhatott ott Zakariás lélekben, kedves testvérek, mert jól tudjuk, hogy Lévi leszármazottai alkották a papi rendet Árontól kezdve, és ez azt jelenti, hogy Zakariás idejére már 24 csoportba, papi csoportba sorolták be a papokat. Mivel a kultusz centralizálva lett, ez azt jelentette, hogy Jeruzsálembe folyt a templomi élet, a kultusz, az áldozatok bemutatása a jeruzsálemi templomban folyt, és vidékeken, ahol pedig imaházak voltak, zsinagógák, ahogy a neve is mutatja, szinagógé, ez az összegyülekezéseknek a helye volt arra, hogy keressék az Isten akaratát, olvassák az Isten igéjét, törvényét, tóráját, és imádkozzanak. Ezért gyülekeztek egybe. Tehát a 24 csoportból, ami egy-egy csoport egy hétig szolgált a korabeli feljegyzések alapján, egy hétig töltöttek szolgálatot az Úr templomában, bizony volt olyan pap, aki élete folyamán nem is jutott be ide, az illatáldozatokat bemutató szent helyre, a templomnak erre a részére. De Zakariás a lelke mélyén Erzsébettel együtt hordozták Istennek áldását, hiszen Zakariás az Abiás csoportjából származó pap volt, papi származású, Erzsébetről pedig azt olvassuk Lukács evangélista szerint, hogy Áron leányai közül való volt, tehát szintén egy papi rendből származó, hitben élő asszony volt Erzsébet, és azt látjuk az életükben, hogy sok gazdagságot hordoznak. Olyan gyönyörű, amiket Lukács evangélista leír róluk, igazak voltak mind a ketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. És kedves testvérek, mégis ott van az életükben a hiányállapot, a nincs. Nincs. S ebbe bele lehet roppanni, ha egyedül akarom hordozni azt, ami nincs. Az űrt nem lehet emberi módon betölteni, az űrt nem lehet emberi dolgokkal pótolni, nem lehet mással pótolni azt, ha nincs gyermek, nem lehet mással pótolni azt a fájdalmat, amikor már nincs, mert elment, mert már nem lehet az enyém, legyen ez egy családtag, egy hitves társ, bárki, akit elszólított mellőlünk az Úr, vagy a mindennapi élet. Az űr ott van az életünkben, és a bűneset óta ebben a kettőségben éljük az életünket, hogy egyrészről áldáshordozók vagyunk, másrészről pedig ott vannak a hiányállapotok az életünkben. És legyünk őszinték, ha valaki megkérdezné tőlünk már ezen a reggelen, hogy érezzük magunkat, hogyan vagyunk, akkor a jól neveltségtől vezérelve azt mondanánk, hogy köszönjük szépen, jól. De hogyha érzünk egy kis rést a pajzson, és többet is lehet mondani, mert halló fülek azok, amelyek ezt kérdezték, akkor már is betolakszik majd egy pici kötőszó, mégpedig az, hogy de. És ez mit fog feltárni a hiányállapotainkat? Olyan jól meglennénk, de. És aztán árad, gátszakadás történik, és árad a lelkünkből az, ami ott van. És mi van ott, kedves testvérek? Egy hatalmas űr, hogy a költő mondja, egy Isten alakú űr van mi bennünk elrejtve, és mindez azt hirdeti, bármilyen fájdalmas is, hogy ez az Isten dicsőségének, a jelenlétének a hiányát hirdeti. Uram, nincs. A betesdai beteg ezt éli meg, nincs emberem, és sorolhatnánk még, ami lelkünknek azt a sok-sok fájdalmát, ami miatt sokszor bánkódva járulunk az Úr elé, hogy Uram, mennyi mindenem nincsen. De mégis jó, hogy ezekkel az Isten elé mehetünk, úgy, ahogy ez Zakariás és Erzsébet is tette. Hát, kedves testvérek, Zakariás és Erzsébet már nem is gondol azzal, hogy nekik lehet gyermekük, amikor Gábriel angyal megjelenik ott a szentélyben Zakariás papnak, nagyon egyszerű oka van ennek, elment fölöttük az élet. És úgy gondolja Zakariás, hogy ha megváltoztak az életkörülmények, ha megváltoztak az adottságok, akkor Isten már nem fog gyermek ajándékot adni nekik. Zakariásnak éppen ez a legközvetlenebb véleménye Gábrielnek a gyönyörű szózata örömhíre után, hogy hogyan lehetséges ez, miből tudom meg. És itt fontos hangsúlyozni, hogy Zakariás észérveket keres. Észbeli bizonyítékot kér az angyaltól, ellentétben Máriával, aki lelki hitbeli bizonyságokat szeretne hallani, és meg is kapja majd Gábrieltől. Zakariás az eszével szeretné bizonyítottnak látni, hogy neki bizonyosan fog fia születni. És kedves testvérek, nem kapja meg ezt a bizonyosságot pillanatnyilag, de kap egy sokkal nagyobb ajándékot, mégpedig Isten ígéreteinek a megvalósulását, de egy büntetéssel együtt. Azt mondja Gábriel, mivel nem hittél az én szavaimnak, megnémulsz, S jön a kegyelem mindaddig, amíg Isten ígéretei be nem teljesednek. Nagyon érdekes a csendesség és a némaság a Szentírásban, hiszen Ézsaiás próféta könyvében halljuk Istennek a figyelmeztetését, hogy csendesedj el, némulj el. Aztán egy másik helyen is csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr, mondja Isten. A Jelenések könyvében pedig arról hallunk, hogy a mennyei világban, ott, ahol állandóan zajlik az Isten magasztalása, dicsőítése, egyszer arról hallunk, hogy a hetedik pecsét feltörése előtt csend lett a mennyben, mint egy fél órára. Itt pedig Zakariás esetében ugyanennek az igének a szinonimáját találhatjuk meg. Megnémulsz, vagyis Zakariás teljesen bezárt állapotba kerül. De ezt megelőzi az, hogy Zakariás már bezárt állapotba megy be a templomba, de nagyon érdemes odafigyelni. Már nincs bizalma az ígéretek megvalósulásához, ő már letett róla, ő már bezárta a szívét, ezt a fájdalmát már eltette, elrejtette az életébe. És kedves testvérek, az angyal még erre ráerősít, megnémulsz. Csendben kell, hogy legyél. És amikor ezt egy papnak mondják, ez egy nagy fájdalom, mert a papnak az volt a feladata Izraelben, hogy közben járói feladatot töltsön be. A nép imádságát vitte az Isten szín elé, és az Istennek tárta föl. Ugyanígy az Isten akaratát, kijelentését átvette az Úrtól, és tolmácsolta a nép felé. Arról is hallunk Lukács evangéliumában, hogy a nép odakint várta. Hogy ne várta volna, várták a kijelentést, várták az Isten élő igéjét, az Isten akaratát. De Zakariás már nem mondhatta el. Miért? Mert Isten számon tartotta Zakariás imáját, imádságát, szolgáló életét. Zakariás és Elzsébet számon volt tartva Istennél, de Zakariás már nem tartotta számon azt, hogy Isten hatalmas, hogy Isten dicsőséges, hogy Isten szerető Úr, akinek minden lehetséges. Gábriel angyal fogja majd ezt mondani Máriának látogatása végén, minden lehetséges annak, aki hisz. Mit jelent hinni, hűnek lenni, terhelhetőnek lenni, aki hordozni tudja a terheket? Drága testvérem, te számon tartod-e még Istennek a hatalmát, hogy neki minden lehetséges az életedben? Számon tartod-e azt, hogy Istennek felőled is van terve? Személy szerint szeret téged az Isten, és benne vagy Isten szeretetének a tervében, hogyan benne volt Zakariás, és benne volt Erzsébet is. Istennek az a legcsodálatosabb terve, ami a római levélben olvasható, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra válik, és így folytatódik, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez. Mit jelent az Isten tervébe benne lenni, hogy átformál, hogy hasonlóvá tesz Jézushoz? Mit jelent az Isten tervébe benne lenni? Méltóságot jelent. Nem lehet csak úgy félre söpörni bennünket, mert azt a jót, amit Isten elkezdett bennünk, azt ő véghez is fogja vinni. Az ő tulajdonai vagyunk, és nála vagyunk az ő kezében elrejtve. Mit ígér nekünk személy szerint Isten terve? Máté evangélium a 10. részében, nektek pedig még a hajatok szálai is, mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Istennek van egy csodálatos terve, és az Jézus Krisztusban valósult meg. Istennek az a terve, hogy a bűnbe esett embert újjá szűje. Az a terve, hogy a betegeket meggyógyítsa. Az Istennek a terve, hogy a bűnöst kimossa a szennyéből, bűnei mocskából. az a terve, hogy azok az emberek, akik a halál völgyében járnak, azok meglássák az örök életet. Ugye ismerjük a fényképészetnek a csodáját, már legalábbis azt a részét, még mielőtt digitalizálták volna a fényképezést, hogy hogyan is jött létre egy fénykép. Ugye, amikor egy képet elkészítettek, először egy negatívot kaptak, és egy sötét szobába kellett ezt a képet úgymond átvilágítani, és ez átvetült egy fotópapírra, és így lett a negatívból egy pozitív, színes kép. Hogyan működik Isten terve? Jézus Krisztusban működik egyedül. Isten szeretné az életünk negatív képeit, negatívumait, hiányállapotait a kezébe venni. Szeretné mindezt átvilágítani Krisztus örömével, Krisztus megváltó halálával, feltámadásának erejével, és szeretné, hogyha mindaz, ami negatív volt az életünkbe, Krisztusban értelmet nyerjen, és pozitívvá váljon, ha lehet így evilági fogalmakkal fogalmazni. De hogyan is működik Istennek a terve? Mi emberek a földi világban nagyon szeretünk terveket készíteni. Meg is néztem például, mi az alapja egy marketing stratégiai tervnek, és azt olvastam, minden vállalkozás alapdokumentuma, ez a forgatókönyv, amely a céget sikerre viszi. Marketing tervezés nélkül, terv nélkül nincs sikeres vállalkozás. Jól néznének ki az építőiparban, hogyha tervezés nélkül látnának neki az építkezéseknek. Éppen így van ez az ember életével is. Boldog az az ember, aki Isten tervének át tudja adni magát, akkor is, ha nem értjük, akkor is, hogyha a körülményeink ennek ellene mondanak. Ábrahám egyszer úgy szólt az Úrhoz, aki azt közölte vele, hogy Ábrahám, én pajzsod és védelmed vagyok, és megáldalak. És Ábrahám azt mondta, amikor még gyermektelen volt, hogy Uram, én örömmel fogadom mindazt, amit nekem adsz, de hiába adod, hát még utódom sincs, kinek adjam át? És az Úr megmutatta, hogy lesz kinek. Gyönyörű Ábrahám életében az, ahogyan Isten kéri majd tőle Izsákot, hogy áldozza fel a Mória hegyén. Ábrahám élete legmélyebb pusztaságát éli meg, nem érti. Nem érti, hogyha az Isten tervébe benne volt az, hogy ad neki egy gyermeket, Izsákot, nevetést, hogy Isten hogyan kérhet olyat, hogy elveszi, hogy el akarja venni, végig akarja nézni az életnek a halálát. Ábrahám belekerül egy pat helyzetbe, kit szeressen a gyereket, akit Istentől kapott, vagy Istent, aki a gyermeket adta. Borzasztóak lehettek ezek a napok Ábrahám számára, de nagyon sokat sejtett velünk mindaz a történés, ami elhangzik az igében, hogy amikor Ábrahám Izsákkal együtt felfele ment a hegyre, akkor a rőzsét a gyermek hátára felrakta, és azt mondta a szolgáknak, hogy nem sokára visszajövünk. Nem azt mondta, hogy visszajövök. Hitte a feltámadást. Hitte, hogy Istennek minden lehetséges. Át tudod billenni, kedves testvérek, a saját emberi terveihez való ragaszkodásból, annak a gyötrelméből, annak a kínzásából, hogy mi lesz, ha nem sikerül, amit én elterveztem. Mi lesz, ha abból semmi nem fog megvalósulni. Ebből átadta magát a mindenható Isten kezébe. Visszajövünk. És úgy lett. Isten nem engedte, hogy Ábrahám hite megszégyenüljön. Gondoskodott áldozati állatról a Mória hegyén. És amikor a hegyeket a Bibliában áttanulmányozzuk, akkor látjuk, hogy ebben a hegyvonulatban található a Golgota hegye, szinte majdnem szembe van a Mória hegyével. Amit Isten nem kívánt Ábrahámtól, azt ő megtette Ábrahám helyett. Isten egy bölcs tervet dolgozott ki, hogy mi megmeneküljünk. De hogyan működik ez a terv? Van egy nagyon egyszerű hétköznapi történet. Egy fiatal fiúcskáról szól, aki éppen, hogy megszerzi a jogosítványát, egy hónapja szerezte meg, s annyira nagy vágy lenne benne, hogy végre vezesse a családi autót. A szüleiért jönni fognak a késő esti órákban, egy banketra hívták meg őket, és a gyermek elkezd alkutozni, édesapám, csak egy órára hagy menjek el Oszkárhoz, együtt fogunk tanulni. De az édesapa nem enged, és azt mondja a fia tervére, hogy nem úgy van az, fiam, neked még egy házi dolgozatot ma este meg kell írni, és minden könyv a rendelkezésedre áll. Kérlek szépen, hogy míg mi nem vagyunk itthon, te addig végezd el azt a feladatot, amit rád bíztunk. Igen ám, de a gyereket felhívja a barátja, és mondja, hogy már mindenki itt van nálam. Már csak te hiányzol, a szülők elmentek, és a gyerek úgy dönt, hogy úgyse fogják megtudni. Veszi a slusszkulcsot, belül az autóba, arra kiterjed a figyelme, hogy azért elgördül a benzinkút felé egy kicsit tankolni, nehogy aztán a szülőknek feltűnjön, hogy kevesebb van a tankba, mint amikor elmentek otthonról. Igen, ám, de miközben a barátja felé igyekszik autóval, defektet kap az autó. Még életében nem cserélt kereket, de most eljött az ideje. De nagyon kell, hogy vigyázzon, hogy ugyanabba az állapotba hozza vissza, majdnem, ahogyan otthonról elhozta. És elkezdi a csavarokat meglazítani, de nem sikerül. Nem mozdul egyik sem, már 10 óra van. A szülők nem sokára haza fognak érkezni, és elmegy a közeli benzinkútra, hogy onnan segítséget kérjen, és a hidraulikus csavaróknak a bevetésével együtt a kutas megmenti a fiút, de azért megkérdezi tőle, mondd már el nekem, hogy hogy csavartad, hogy próbáltad lecsavarni ezeket a csavarokat? És a fiú elmondta, hogy hát hogy, hát az óra járásával ellentétes irányba, hogyan kell. Igen ám, de azt mondta a benzinkutas, hogy hát tudod, fiam, ezen az oldalon fordított a csavarmenet. Te hiába próbáltad rendeltetés szerint, a tervnek megfelelően lecsavarni ezeket a csavarokat, nem ment, mert az autó ezen az oldalán fordított a csavarmenet. Tervet kellett volna módosítani. Az Isten országának fordított a csavar menete. Mit értünk ez alatt? Más a terv, ami betölti. Ez a világ azt mondja, hogy menj végig a másikon, vedd el tőle, amilyen van, tiport el. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy a szelidek öröklik a földet. Hát nem fordított csavar menet. Aztán ez a világ azt mondja, hogy vedd el, legyen a tiéd, kaparj minél többet. Jézus azt mondja, hogy adj, mert aki ad, az kapni fog. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Fordított csavarmenet. És aztán sorolhatnánk. Ez a világ azt diktálja, hogy ha megbánt téged valaki, akkor bosszuld meg. Védj rajta revansot. Az Úr Jézus azt mondja, hogy tartsd oda neki a másik orcádat. És tégy jót azokkal, akik téged bántanak vagy üldöznek. Egészen más terv, és mégis csodálatos. Kedves testvérem, te még a saját tervedet egyengeted, vagy már letetted az Isten kezébe? Képes vagy-e aszerint a terv szerint élni, amit Isten készített a számodra? El tudod-e fogadni az Isten akaratát? Bele tudsz-e helyezkedni Istennek abba az elhatározásába, amit felőled eltervezett? Mert csak ő tudja, mi a terve felőlünk. Nem pusztulást akar, hanem örök életet, gyógyulást és előrehaladást. Túrmezei Erzsébet versével szeretném bizonyságtételemet befejezni, amely így hangzik. Ilyen egyszerű. A kis csavart beillesztik a gépbe, s ott a helyén végzi küldetését. Nem gyötri gond, és nem kísérti kétség, hogy mire való az életem, csak szolgál, egyszerűen, csendesen. Ilyen egyszerű lenne az egész. Mi leszel? A gyermek szemedbe néz, kocsis, cukrász, repülő, katona. s bearanyozza ezt a szűr büszke tervet a szülők mosolya. Ők is szövögetik a terveket, ha gyermekükre néznek, álmodnak róla nagyot, szépet, sokat, álmaik fennjárják a csúcsokat, de a valóság és az akarat annyiszor a mélyben marad. Míg egyszer a kérdés felébred, s döngetni kezdi a szívünk falát, miért is élek, tudnám legalább, hol a cél, hol az értelem, s boldog, aki elér a felelethez, mert az Istennek terve van velem. Szívemben ezzel a szent felelettel megállok színed előtt, Istenem, valaminek terveztél engem, te segíts azzá lennem, ha kiáltásnak, ha simogatásnak, akármi másnak. Bocsásd meg, hogy dacoltam, lázadoztam, és segíts engedelmesen terveidbe simulni mostan. Illeszt helyére kicsin csavarod, szolgál csendesen, ahol akarod, ahová rendeli az alkotó, örök isteni kéz, s ott a helyén álmélkodik rajta. Ilyen egyszerű, mégis az egész. Kedves testvérek, sokszor bonyolult életünket, ami tetéz a sátának a kísértése, csak ott tud megnyugodni, ahol Zakariás, Erzsébet, Mária, Ábrahám, a betesdai beteg, és sorolhatnám a Biblia szereplőit, mi is ott tudunk megnyugodni Isten tervébe, Isten megáldó és megszentelő kezébe. Zakariáséknak beteljesedett az öröm, így olvasunk erről a 80. versben, a kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyel szolgálatba lépett Izraelbe. Adja meg nekünk Isten kegyelme, hogy így láthassuk mi is az életünkben Isten tervének a megvalósulását. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és áldunk téged, Urunk, azért, hogy nem céltalan az életünk, hanem céllal formáltál meg bennünket. Irányt akarsz mutatni az életünknek nap, mint nap a te igéd és szent lelked által, s magasztalunk azért, hogy drágák vagyunk a számodra, ezért olyan tervet készítettél nem csak a gyülekezeteknek, nem csak a teremtett világnak, hanem benne, ami parányi, személyes életeinknek is. Köszönjük, Urunk, hogy bár, mint egy homokszem, csak annyi a mi életünk, a mindenséghez képest, és Urunk, mégis drágák vagyunk a számodra, hiszen a te egyszülött fiadat, az Úr Jézust adtad minnyájunkért, hogy a mi életünknek terve, amely a bűn miatt megpecsételődött, megfordulhasson és a halál helyett az örök élet felé tarthasson. Köszönjük, Úr Jézus, hogy gondod van ránk. Ó, Urunk, nyisd meg a mi lelki szemeinket, és nyisd meg a mi hallásunkat, mint ahogy Zakariásét is megnyitottad, s utána olvassuk Lukács evangéliumában Zakariás magnifikátját, hála énekét, hogyan dicsőíti és magasztalja az Istent. Urunk, köszönjük, hogy sokszor rajtunk van a kezed, és el kell, hogy csendesedjünk előtted, mert ez a csend lesz az a teremtő csend, a próbatételek idején lévő csend, amelybe bele láthatunk majd a te terveidbe, és megláthatjuk azt, hogy milyen hatalmas a te szereteted, hogy te nem rosszat tervezel felőlünk, hanem életet és gyógyulást, épülést. Kérünk, édesatyánk, engedd meg, hogy letehessük most egyen-egyenként mindnyájan kezedbe életünknek terveit, amit eddig mi terveztünk, mi szövögettünk, ami vágyaink, ami szívünk. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy le tudjuk tenni a te kezedbe azokat a terveket is, amelyeket életünkről, szeretteinkről terveztünk, és hadd nyugodjon a te kezedbe a nyári hónapok terve is. Engedd meg, Urunk, hogy az valósulhasson meg mindezekből, amelyeket meg tudsz áldani, ami a javunkra válnak. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy minnyájan a helyünkre kerülhessünk, mint az a csavar, ami ha a helyén van, csöndesen szolgál, Engedd meg, Urunk, hogy a mi életünk is így tudjon téged a helyét megtalálva szolgálni és dicsőíteni, követni. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért, kérjük számukra, Urunk, a gyógyulást, az enyhülést, a felüdülést testüknek, lelküknek. Esedezünk, Urunk, a gyászban járókért, hálákat adva, hogy még tart a kegyelem ideje, hogy megtalálhatják az emberek a feltámadást és az életet. És köszönjük, Urunk, hogy a nagy űrt, a nincsennek az űrjét is te tudod betölteni ma is. Kérünk, hogy töltsd be lelkünket, életünket a te jelenléteddel, hogy a kérdéseinkre választ kaphassunk Isten igéjéből, és ahhoz, hogy meglássuk mi is az Isten terve, adjunk szomjúságot az életünkbe, hogy a nyári hónapokba még intenzívebben imádkozhassunk, és még buzgóbban olvashassuk Istennek élő igéjét. Köszönjük, hogy a te igédet adod a mi szívünkbe, szánkba, kezeinkbe, elénk adod, amelybe a te üdvözítő terve található. Engedd meg, Urunk, hogy erőt tudjunk meríteni belőle nap mint nap. Áld meg gyülekezetünket, családjainkat, egész életünket, s a te kezedbe tesszük le az egész teremtett világot is. Urunk, egy szívvel kérünk, legyen meg a te akaratod, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.